Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Augusztus 30-án, 92 éves korában meghalt Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió első és utolsó elnöke, a Szovjetunió kommunista pártjának utolsó főtitkára. Az ő nevéhez fűződik a perestrojka és a glasnost jel szavával meghirdetett reformpolitika, a szovjet csapatok afganisztáni csapat kivonása. Kulcs szerepe volt a hidegháború lezárásában, a német újraegyesülésben, a Varsói Szerződés katonai blokk feloszlatásában és a Szovjetunió széthullásában is. Róla beszélgetünk ma vendégemmel, Bendarzsevszkij Antonnal, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Gorbacsov vértelenül zárta le a hidegháború, tehát nem eszkalálódott a konfliktus, nem tört ki a harmadik világháború. Ugyancsak vértelenül zajlott le a demokratizálódás a Szovjetunióban és a keleti blokk országaiban. Ezek Gorbacsov legnagyobb eredményei?
Igen, egyetértek ezzel az állítással. Azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy a Szovjetunió örökségén, a szovjet térségben nem történt egy olyan polgárháború, egy olyan háborús konfliktus, mint amit például a Jugoszláviában láttunk, az egyértelműen Gorbacsov államférfői kvalitásainak köszönhető. Mindazonáltal persze hozzá kell tenni, hogy neki nem ez volt a végső célja, hogy a keleti blokk országai függetlenedjenek a Szovjetuniótól, hogy a Szovjetunió szétessen. Ő a Szovjetuniót meg akarta reformálni, meg akarta menteni, és erre látta a problémákat, és erre sajátos válaszokat próbált keresni. Ez nem feltétlenül működött minden esetben, már 30 év távlatában látjuk, hogy mi működött, mi nem működött, mi történt ezzel. De a legfontosabb eredménye valóban az, hogy nem volt hajlandó, már akkor is, amikor látszott, hogy szétesőben van a blokk, nem volt hajlandó az erő bevetésére, erőszak alkalmazására, amire egyébként ugye elődjei, az előző szovjet pártitkárok szemrebbenés nélkül hajlandóak voltak, akár itt az 56-os magyar szabadságharcról, forradalomról, vagy csehszlovákiai 68-as prágai tavaszról beszélünk. Tehát Gorbacsov ilyen erőszakos intézkedésekre nem volt hajlandó, és ez mindenképpen a legfontosabb erényei közé említhető.
Ugye említi, hogy olyannyira híve volt a Szovjetuniónak, hogy meg akarta menteni, meg akarta reformálni. Nézzük meg egy kicsit ezeket az intézkedéseket. Ugye elsőként meghirdette a perestrojka, vagy az átstruktúrálás programját, ami egy átfogó gazdasági társadalmi reform volt. Ekkoriban ugyanis stagnált a Szovjetunió gazdasága. Mi volt az elképzelése, hogyan akarta felpörgetni a gazdaságot?
Meggyőződésem, hogyha nincs Gorbacsov, a Szovjetunió akkor is szétesett volna. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy milyen időtávban történt volna, tehát ugye Gorbacsov esetében 1985-ben lépett a főtitkári posztra, és gyakorlatilag 6 évig tartott ez a lassú felbomlás. Most kérdés, hogy ez egy másik vezető esetében 5 évig tart, 10 évig tart, vagy még 15-20 évig tart, és mennyire lesz fájdalmas ez a szétesés, milyen következményekkel, akár mondjuk katonai háborús következményekkel jár. Tehát Gorbacsov már egy olyan pozícióba került, amikor látszott, hogy ez a szovjet gazdaság nem működik, sem politikailag nem működik, sem maga a gazdasági rendszer nem képes felvenni a versenyt a fejlett nyugati államokkal, nem képes felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal. Gorbacsov belátta ezeket a problémákat, látta, hogy a tervgazdaság nem működik, nem tudom, a könnyűipar, nem működik a központi utasításos rendszer, és a perestrojka ennek a megreformálására tett kísérlet volt. Önmagában már az is rendhagyó volt, hogy nyilvánosan ismerte be, hogy a szovjet gazdaság ebben a formában nem működőképes. 1985-ben beszélt erről egyébként először szélesebb nyilvánosság előtt, megmondta, hogy meg kell reformálni. A perestrojka ennek szólt, bizonyos liberálisabb gazdasági elemeket próbált implementálni a meglévő szovjet rendszerbe. Tehát itt nem egy piaci gazdaságra való áttérésről van szó.
Hanem csak egy piacosított szocializmusról.
Így van, ahogy mondja, egy piacosított szocializmusról, ahol ugyanúgy megvan mondjuk a tevgazdálkodás, ahol ugyanúgy egy szocialista gazdaságról van szó, de mondjuk amelyben nagyobb, a központtól függetlenebb szerepet kaptak az egyes piaci szereplők, az egyes helyi regionális szervek, intézmények és vállalatok. Mondjuk így a központtól liberálisabb, nagyobb mozgásteret kaptak ezek a gazdasági szereplők, és ebben próbált változásokat hozni. Ez lehet, hogy működőképesebb lett volna, hogyha ezeket a változásokat 20 évvel, 30 évvel, nem 40 évvel előtte hozzák meg, de a Szovjet Unió ebben a korszakában, amikor ugye a problémák feltorlódtak, és egyre erőteljesebben jelentkeztek, ez már túl késő volt, és emiatt nem tudott működni. Ez volt a Gorbacsov gazdasági intézkedéseinek az egyik eleme. És amellett ugye beszélhetünk politikai reformokról, külpolitikai nyitásról, vagy ugye egyéb intézkedésekről.
Nézzük akkor meg ezeket sorra. Ugye ugyancsak a nevével együtt emlegetik a glasnost, a nyíltság politikáját. Ez gyakorlatilag a szabadságot, bizonyos fokú szólásszabadságot jelentett a szovjet népnek.
Így van. Gorbacsov nyilvánosan bírálta az előző rendszert abban, hogy a szovjet, a szocialista rendszer egy zsákutcába került, rossz úton indult el. Tehát ez nagyon jól jellemzi Gorbacsov gondolkodását, hogy ő nem azt gondolta, hogy a szocialista rendszer nem működik, vagy működésképtelen, hogy mégiscsak a kapitalista rendszer került fölénybe, hanem ő azt gondolta, hogy csak eltévedt. Az eddigi irány az rossz vágányba jutott, és ezt meg kell javítani. Tehát önmagában azt gondolta, hogy a szocialista rendszer igenis működőképes, igenis ezzel elérendő cél, csak azt gondolta, hogy ezt más eszközökkel kell megtenni, mint eddig. És ugyanúgy gondolkodott a politikai életben is, azt gondolta, hogy ez a szocializmus, amely előtte létezett, az egy elnyomó típusú szocializmus volt, és ő az ember arcú szocializmust akarta előtérbe hozni. Ennek az egyik eszköze volt például a glasznost. A nyilvánosság fokozatos megnyitása, hogy az emberek véleménye, az emberek szólásszabadsága fokozatosan érvényesüljön. Csak hát ugye ez olyan folyamatokat nyitott meg, olyan erőket juttatott a felszínre, amelyek ugye korábban évtizedekig be voltak zárva ebbe az elnyomó jellegű represszív szovjet rendszerben. És hát nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül a Szovjetunió, mint államalakulat összeomlott.
Ahogy ön is utalt rá, a belső reformok mellett a külpolitikában is újat hozott Gorbacsov, igyekezett normalizálni a kapcsolatokat a nyugattal. Hogy jutott el ide a hidegháborús fegyverkezésből? Belátta, hogy a Szovjetunió képtelen finanszírozni ezt, hogy gyakorlatilag elveszítette a hidegháborút?
Én azt gondolom, hogy Gorbacsov lefuttatta magában azokat az okokat, amelyek erre a helyzetre juttatták a Szovjetuniót, és azt, hogy mit kell tenni, hogy ezen javítson. És ennek egyik eleme volt az, hogy a hidegháborús verseny nem lehet folytatni olyan formában, mint ahogy ez korábban évtizedekig folytatódott. A két oldalú amerikai-szovjet kapcsolatok talán az egyik legrosszabb ponton jártak a 80-as évek közepére. Ugye Ronald Reagan, akkori amerikai elnök is egy nagyon markáns szovjet ellenes pozíciót vett fel. Abban az időszakban a nyugati sajtóban, ahogy egyébként az előző évtizedekben is, a Szovjetunió egyfajta ilyen monstrumként volt bemutatva, amely bármikor lecsaphat a nyugati államokra, amelytől félni kell, vigyázni kell, és a szovjet vezetők is ilyen vérszomjas apparatcsikokként voltak bemutatva, de a Gorbacsov egy teljesen más képet vitt bele ebbe a szovjet imásba. Egy olyan fiatalos, ugye az 50-es éveiben járt akkor Gorbacsov, egy olyan fiatalos szovjet vezetőnek a képét, aki mosolyog, aki hajlandó találkozni nyugati vezetőkkel, és ezt elég sűrűn meg is tette, és aki hajlandó tárgyalni arról, hogy le kell fegyverezni a világot, hogy az eddigi hidegháborús szembenállás nem vezet sehová, és pont ellenkezőleg a kapcsolatok, két oldalú kapcsolatok építésén kell dolgozni. És azzal a Ronald Reagannel, aki korábban ugye nagyon szovjetellenes pozíciót vett fel, Gorbacsovnak sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítania. És hogy egyáltalán nem véletlen, hogy mindezek miatt a nyugaton Gorbacsov hirtelen a semmiből rendkívül népszerű politikussá vált. Hogyha valaki megnézi a 80-as évek a sajtó címlapjait, vagy plakátjait, vagy az, hogy Gorbacsovot hogyan fogadták a nyugaton, Gorbi, Gorbi, ez állt a plakátokon, tehát rendkívül nagy népszerűségre tett szert, és azt várták tőle, hogy megreformálja a kapcsolatokat, megreformálja az eddigi hidegháborús viszonyokat, és valamiféle békét fog hozni a két szuperhatalom addigi ellentétébe.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Bendarzsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel Mihail Gorbacsovról és örökségéről beszélgetünk. Nyilván az eddig szóba került tényezők mind-mind egy-egy szög volt a Szovjetunió koporsójában, de mik gyorsították fel végül a széthullását? Gorbacsov néhány éve egy interjúban úgy fogalmazott, hogy két halálos csapás érte a peresztrojkát. Az egyik az a puccskísérlet, amelyet konzervatív erők szerveztek 1991. augusztusában, a másik pedig az a paktálás Oroszország, Ukrajna és Fehér-Oroszország vezetői között, amellyel megszüntették évszázadok óta fennálló országunkat. Egyetért?
Én azt mondanám, hogy ez már inkább a tényleg az utolsó csepp volt a pohárban, ez már a Szovjetunió legvégét, a végjátékot jelentette, így van. Ezek az események ugye 1991-ben történtek, de a Szovjetunió felbomlása már a 80-as évek végén, lényegében 1989-től megindult, amikor fokozatosan kiváltak a keleti blokk országai, és ugye Gorbacsov hajlandó volt ennél szebb szót, elengedni ezeket a békésen elengedni ezeket az országokat, Magyarországot is. De ugye látszott, hogy azok a folyamatok, amelyeket Gorbacsov elindított, fokozatosan az addigi szovjet birodalomnak a felbomlásához vezetnek. És itt azt is hozzá kell tenni, hogy Gorbacsov számára nagyon szerencsétlenül olyan gazdasági faktorok is közrejátszottak, amelyek nem feltétlenül tőle függtek, és szintén ugyancsak rossz irányba vitték az orosz gazdaságot. Erről is fogunk beszélgetni, hogy Gorbacsovnak milyen a megítélése Oroszországban, milyen nyugaton. Oroszország most nagyon rossz, de a 80-as években ez sem volt így, ahogy a nyugaton Gorbacsov is egy nagyon népszerű politikus volt az akkori Szovjetunióban a 80-as években. Az ő megítélése valamikor a 80-as és a 90-es évek fordulóján változott meg, ott volt egy nagy váltás a birodalom fokozatos felbomlása miatt, illetve a gazdasági problémák miatt. Mert ezek a problémák valamikor 89-90-re jelentkeztek, azzal együtt, ahogy ugye a szovjet blokk is, a keleti blokk is felbomlott. És ahogy említettem, hogy voltak bizonyos külső tényezők, amelyek hozzájárultak, és nem feltétlenül Gorbacsov számlájára irandóak. Ilyen volt például a kőolajnak a világpiaci ára, amely 80-as évek végére 10 dollár alá süllyedt hordonként, és jelentősen csökkentette a szovjet bevételeket. Vagy ilyen volt, most kis dolognak hangzik, de ugye Gorbacsov küzdelmet hirdetett az alkoholizmussal szemben. Jelentős ilyen limitet vezettek be a vodka eladására, és hát az állami bevételek az alkohol eladásából a felére estek vissza. Ezzel egy időben a gazdasági liberalizáció ahhoz is vezetett, hogy abban az időpillanatban egy jelentős termékdeficit lépett fel. Tehát korábban is volt erre. Például korábban is volt jegyrendszer, korábban is
élelmiszer volt hiány volt, nem volt hús, nem volt cukor.
Ez a 80-as évek végére, ez minden addiginál nagyobb erővel kulminálódott. Ráadásul borzasztóan nagy infláció is kialakult, és nyilván az emberek ezt összekötötték Gorbacsov személyével, nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyre rosszabb hely lett, úgymond a Szovjetunió, egyre rosszabb gazdasági életkörülmények között éltek az emberek, és ez tetézte a politikai széthullás, ahogy ön is említette. A többi megmaradt szovjet tagköztársaság is úgy érezte, hogy kihasználják a központi hatalom gyengeségét, és hát önállóan folytatják a továbbiakban. Fontos hozzátenni, hogy Gorbacsovnak, hogyha voltak politikai elképzelései is a Szovjetunió megreformálására, nem csak belülről, hanem arról, hogy hogyan fog kinézni a szovjet rendszer, a szovjet birodalom a jövőben. Látta, már a 90-es évekre belátta, hogy ezek a folyamatok ahhoz vezetnek, hogy kiszakadnak az egyes tagországok, de neki volt egy olyan elképzelése, hogy sokkal nagyobb függetlenséget adna az addigi tagköztársaságoknak, és alapvetően megreformálják az 1922-ben kötött ugye szerződést, amellyel létrejött a Szovjetunió. És az elképzelés az volt, hogy létrehoznak egy úgynevezett SSG-t, szovjet szuverén államok közösségét, amelyben megszűnik lényegében a központi hatalom, tehát a Moszkva addigi szerepe az pusztán ilyen koordináló jellegű szerepre fog csökkenni, és az addigi szovjet tagköztársaságok lényegében önálló szereplőként fognak tovább működni ebben a rendszerben. És úgy tűnt, hogy az addigi 15 szovjet tagköztársaságból 9 tagköztársaság hajlandó ebbe belemenni, és hajlandó lett volna aláírni ezt a dokumentumot. De ekkor jött az augusztusi puccs. Gorbacsov, ő valahol középutat képviselte, a radikális reformok és a rendszer konzervatív formában való megtartása között. És éppen emiatt két tűz közé szorult, hiszen az eddigi keményvonalas kommunisták szemére hányták, hogy miatta szétesik a Szovjetunió, ezek az intézkedések nem jók, nem vezetnek eredményre, sőt épp ellenkezőleg, rossz hatást váltanak ki, miközben a másik oldalon a radikális reformerek azt hányták a szemére, hogy ezek a reformok túl lassúak, nem elég merészek, nem elég radikálisak, liberalizációra van szükség, a gazdaság piaci alapokra való átreformálására, teljes politikai szabadságra van szükség, és stb. És ezek a reakciós erők, ugye az augusztusi puccs során megpróbáltak még egyszer visszatérni, és Gorbacsovot kitenni ebből a rendszerből. Mégpedig pont akkor, amikor a Szovjetunió megreformálására való tett kísérlet zajlott volna le, akkor írták volna alá megállapodást erről a szovjet szuverén államok közösségéről. Ez augusztus 20-án történt volna, és miután megtörtént ez az augusztusi puccs, világos lett, hogy szovjet tagköztársaságok számára is, hogy nem fog működni ez a fajta együttműködés, és hogy az augusztus puccs során, vagy után a legtöbb szovjet tagköztársaság kinyilvánította a függetlenségét a Szovjetuniótól.
Ahogy már többször utaltunk rá, nagyon eltérő a megítélése otthon és a nyugaton Gorbacsovnak. Ugye a nyugaton totalitárius rendszer lebontásáért, a hidegháború lezárásáért becsülik, ünneplik, még Nobel békedíjat is kapott. Addig Oroszországban nem pozitív a megítélése. Egy tavalyi közvéleménykutatás szerint a válaszadók 70%-a úgy ítélte meg, vagy azt mondta, hogy Gorbacsov alatt rossz irányba haladt az ország, 51% szerint súlyos taktikai hibákat követett el. A megkérdezettek 22%-a pedig úgy vélekedett, hogy egy bűnöző, aki szándékosan törekedett az ország lerombolására. Nem sikerült azóta sem Oroszországban feldolgozni a Szovjetunió széthullását?
Nyugaton ő egy, hogy mondjam, egy szabadsághozó személy, politikus, aki lehetővé tette, hogy a keleti blokk országai független legyenek, és újra visszakapcsolódjanak az európai vérkeringésbe, aki lehetővé tette, hogy véget érjen a hidegháború, a fegyverkezési verseny, és Európa egy soha addig nem látott jóléti társadalom felé tudja haladni. Miközben a másik oldalon pont az ellenkezője érvényesült, hiszen Oroszországban ők voltak azok, akiknek a birodalma széthullott, akik elvesztették ezt a birodalmi büszkeséget, birodalmi tudatot, hiszen addig ők voltak a két szuperhatalom közül az egyik, majd pedig Oroszországgal semmilyen szinten nem számoltak, hiszen a 90-es években egy leszegényedő állammá vált. Ráadásul miközben Európában nagyban haladtak a jóléti társadalom felé, a gazdasági fejlődés minden addig rekordokat megdöntött, addig Oroszországban szegénység, életszínvonal csökkenés, ugye 1998-ban gazdasági válság is bekövetkezett, és ezeket mind Gorbacsov személyhez kötötték. Hiába nem volt már ott a politikai életben. Gyakorlatilag a szovjet rendszer végének a kudarcait Gorbacsov személyhez kötötték. Hiába ő már csak a végjátékban vett részt, és ő megoldani próbálta volna ezeket a gondokat, de mégis emiatt az ő megítélése rendkívül negatív Oroszországban.
A mai Oroszország problémáinak megértésekor is valahova Gorbacsovig vagy azelőttig kell visszanyúlnunk. Ugye nagyon sok külpolitikai elemző mondja, hogy valahol a háború okainak megértését is itt kell kezdeni, hogy ez egy utolsó kísérlet arra, hogy egy igazán erős, hatalmas Oroszország visszaállhasson.
Azt nem merem állítani, hogy az utolsó kísérlet lenne, hiszen ha megnézzük az orosz történelem elmúlt néhány évszázadát, akkor azt látjuk, hogy ciklikusan történt az orosz fejlődés, előbb egy megerősödés, hódítás, összeomlás. Megerősödés, hódítás, összeomlás. Így van, fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, ha visszamegyünk Gorbacsov korszakába és a Szovjetunió összeomlásába. Ugye maga Putyin is azt mondta, hogy a Szovjetunió összeomlása a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Azt se feledjük, hogy azok, akik jelenleg az ország élén állnak, ezek a politikai elitek, ők a 80-as években, a 80-as évek végére, tehát a birodalom szétesése idejére, akkor voltak a 30-as éveik elején, vagy 20-as éveik végén. Azok számára, akik a politikai pályán jártak, a politikában képzelték el a további pályafutásukat, életüket, számukra a Szovjetunió, mint birodalom egy nagy lehetőség volt. És Gorbacsov, ha így nézzük, elvette tőlük ezt a lehetőséget, hiszen a Szovjetunió megszűnt létezni. Tehát Vlagyimir Putyin számára is, aki ebben a rendszerben szocializálódott, számára ez mindenképpen egy nagy trauma, egy nagy tragédia, egy nagy sok, és ezt a történelmi igazságtalanságot igyekeznek most helyre tenni. Az, hogy 2010-es években elindult egy újabb posztszovjet reintegrációs kísérlet, ugye, amelynek révén előbb a Vámunió, egységes gazdasági tér, majd 2015-re létrejött az Eurázsiai Gazdasági Unió, az pont ennek szól, hogy helyreállítsák valamilyen formában a Szovjetuniót, de már másik mintára, az Európai Unió mintájára. Ugye ebben a formációban jelenleg 5 ország van benne, Kazaksztán, Belarus, Kirgizisztán, Örményország és Oroszország, és Oroszország mindenképpen Ukrajnát is benne látta volna ebben a formációban, de ami nem sikerült szép szóval, ezt most megteszik erővel. Tehát jelenleg a posztszovjet térség Moszkva körüli reintegrációja zajlik, ennek éppen az erő általi szakasza, és a kiinduló pontot mindenképpen a Szovjetunió felbomlásában találjuk.
Benda Zsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.